A beruházási boom lassan elérhet a tetejére, és most már jön a monetizálási boom.
A nagy sztori ez inkább a dollárnál volt.
Hello Ricsi, szevasz Tomi!
Szia Áron!
Forint. Szerintem 390 és 395 között van a forint új sávja. Legalábbis a múlt héten nagyjából itt volt, mostanában e között a két érték közt kereskedik. Számomra ez ilyen normálisnak tűnik teljesen. Voltak hírek, amik bármilyen irányba kimozgatták volna fele, mert mégis nem sikerült.
Hazai hír kevésbé. Hát a nemzetközi kockázat kerülés vagy kockázatkeresés határozza meg a forint mozgását, ezenből is a dollárnak az ereje vagy éppen gyengesége. Az elmúlt időszakban inkább erősebb volt a dollár, egyébként ennek fényében a forint egészen jól teljesített. Ilyenkor az euróhoz képest is szokott gyengülni. Volt egy kis gyengülés, de nem túl sok. Az MNB persze közben kiállt és azt kommunikálta, hogy a forint árfolyam egyre fontosabb inflációs szempontból, nem minthogy ez olyan nagy meglepetés lenne, de azért ez egy ilyen megerősítés. Ez segített is egyébként a forintnak, de hát a nagy sztori ez inkább a dollárnál volt, ami nagyon szépen tudott erősödni. A jennel szemben nagyon látványos volt, ez tényleg egészen durva, ami történt, vagy történik, és az euróhoz képest is volt egy markáns dollár erősödés. Talán, mintha ma reggel ez megfordult volna, legalábbis az euróval szemben. Itt ugye folyik az ötletelés, hogy mi lesz az amerikai növekedéssel és kamatpolitikával. Teljesen bemedvésedett a piac olyan szempontból, hogy idén már szinte alig vár kamatvágást. A nagy meglepetés ezáltal az lenne, hogyha mégis lenne kamatcsökkentés, aminek az esélye most éppen kicsi, de mondjuk nem tudjuk, hogy éppen nyárra elromlik az amerikai gazdaság teljesítménye annyira, hogy a Fed mégis a kamatcsökkentés irányába lép.
Hát igen, itt a dollár kapcsán sok minden eszembe jutott, de ami szokatlan és ami azért, amire nem vártunk, ugye az, ami Izraelben történt, tehát itt az irán-izraeli kibontakozó konfliktus. Na, arról mit gondoltok, mert az tényleg nem látszott, hogy jönni fog.
Szerintem soha nem látott mértékű az erőfeszítés, amit mondjuk Amerika meg az öbölmenti államok kifejtenek annak érdekében, hogy ne legyen nyílt eszkaláció ebben a háborúban, mert ez a két ország tulajdonképpen azért már háborúban áll egymással, csak nem nyíltan egymást támadva, hanem különböző áttéteken keresztül. Szóval az elköteleződés óriási, Amerikában választási év van, a legutolsó, ami hiányzik a Biden adminisztrációnak, hogy az olajár mondjuk elmenjen $100, vagy akár e fölé is. És igazából, hogyha belegondoltak ott az öbölbeli gazdag államoknak, monarchiáknak, Katarnak, az Emirátusoknak, de Szaúd-Arábiának is. Persze jó az, hogyha magasabbak az energiárak, de ennél sokkal rosszabb, hogyha káosz van, háború van, nem mennek oda az emberek, ezek az üzleti központ jellegű modellek, ezek durván sérülnének. Úgyhogy ők is győzködik az irániakat, hogy ne legyen eldurvulás ennek a háborúnak, és úgy tűnik, hogy a hétvégi rakétatámadás után Izraelben is folyik az ötletelés, hogy mi legyen. Valamilyen válaszlépés biztos, hogy jön, tehát ezt egész egyszerűen stratégiai, belpolitikai szempontból sem lehet elkerülni, de az, hogy ez mikor és milyen formában jön, az egy nagy kérdés, és ezzel kapcsolatban úgy tudjuk, hogy még nincs igazi döntés, vagy ha van, az nem nyilvános. Egyébként Izrael soha nem szokta előre bejelenteni azt, hogy mit lép. Ez majd valamikor jön ilyen derültékből villámcsapásszerűen, de azért a piac látszik, hogy oldódik ez a feszültség. Az olajárban volt egy jelentős korrekció, ugye a nemes fémek rallija is. Azt nem mondanám, hogy kifulladt, de legalábbis megállt. Tehát azért valamennyire a piaci stressz az oldódott így a hét második felében.
Az volt nagyon érdekes, hogy a piac azért, minthogyha árazott volna valamilyen feszültséget a világban a fegyverrészvényeknek, vagy védelmi részvényeknek a jó teljesítményével az elmúlt hetekben, az aranyárának az emelkedésével, az olajárának az emelkedésével, tehát úgy benne volt a feszkó a rendszerbe, és az elmúlt 5 kereskedési nap, ugye ezt mondjuk el, ez április 18 csütörtökön délelőtt 10 órai felvétel, tehát gyakorlatilag az elmúlt 5 kereskedési napban egy nagyon érdekes mozgás volt a piacokon, mert a múlt hét csütörtökön volt egy felfelé indulás, amiből az eddigi minták alapján pénteken életük új csúcsára kellett volna emelkedniük az amerikai indexeknek, és pénteken jött egy szignifikáns lefordulás, majd ugye ezen a héten egy olyan esemény következett be, amit 5 hónapja és 12 napja nem láttunk a hétfői kereskedési napon, elesett az 50 napos mozgóátlag az S&P 500 indexben. Ha ilyen hosszú ideig meg se közelíti egy emelkedésben az index ezt a szintet, akkor az egy nagyon szignifikáns esemény. Tegyük hozzá, hogy október október 27 és március 28 között 28,3%-os emelkedés produkált az S&P 500 index, és a korrekció mértéke, ami áprilisban ebből bekövetkezett eddig, az 4,9%-os. Tehát a teljes emelkedésnek a 22,2%-át adta eddig vissza a piac, amit mindenképpen el kell mondani, hogy ez egy bivajerős piac, mert elképesztően rosszak a hírek. Október 27-én tavaly 5,01%-on fejezte be a kereskedést a két éves amerikai államkötvény hozama. A tegnapi április 17-i napon ez 4,94% volt. Közben lefelé 4,15%-ot is megjárta, tehát teljesen kiárazódott minden Fed kamatcsökkentésre, egyébre vonatkozó várakozás, legalábbis ezeknek a nagy része. Másrészt ugye, amit említettünk, a nemzetközi helyzet is ugye eléggé fokozódik. Ehhez képest index szinten bivajerősen állnak a piacok a megfelelő helyen. Azért a héten volt annyi változás, hogy az elmúlt 5 napot nézve az S&P 100 indexben, ami szűk 2,5%-ot esett, mindössze 3 papír bírta ki úgy, hogy 1%-os emelkedést tudjon mutatni. A Nike, a United Health és a Charles Schwab, mind a 3 papír azért mélyütéseket nyelt be az elmúlt időszakban.
A Nike-ről pont múlt héten mondhattok talán.
Igen, és az most így megindult, de ugye az lefelezett 2021 novemberi élete csúcsához képest.
Jó, hát akkor a Nike az ugye egy hete még nagyon gyenge volt, de az erősödött. Viszont, amit azért folyamatosan figyelni kell, hogy a mesterséges intelligencia és az ezzel kapcsolatos sztorikban ott mi van, na ott mi történt?
Csúnya vagy szép szóval divergencia van. Ezek a nagy amerikai platform cégek, tehát a Meta, az Alphabet, az Amazon, ezek azért jól tartják magukat, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. A Metában volt egy kis korrekció, de
elementárisan erősek, de
erősek
a piachoz képest.
Erősek. A chipgyártóknál azért egy picit mást látunk, és talán nem is picit. Szerdán jött ki az ASML-nek ugye a nagy holland chip gyártó berendezés készítő vállalat, a világon tulajdonképpen a legfejlettebb ilyen gépeket csak ő tudja előállítani, ezek több százmillió dolláros termékek egyébként, és itt jött egy nagyon csúnya megrendelés állományi adat, gyakorlatilag az európai régiót leszámítva volt némi növekedés, a világ többi részén egy jelentős csökkenés volt az új megrendelések volumenében. És úgy tűnik, hogy ez az óriási chipgyár építési hullám, ez ahhoz is vezetett, hogy ehhez be is rendelték a megfelelő gépeket, és most már ez a beruházási lendület kezd kifulladni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz szükség mesterséges intelligencia a csipekre, de legalábbis a beruházási szakasznak az intenzív részén túl vagyunk. Ez nekem két dolgot üzem. Egyrészt, hogy hát ez a szektor azért továbbra is ciklikus tud lenni, tehát nem lehet azt várni vagy mondani, hogy minden cég minden negyed évben az előzőhöz képest növekedést fog mutatni, ez szinte biztosan nem így lesz. Egyébként ez az alszegmens, ez kifejezetten volatilis. A másik pedig az, hogy most eljön annak az időszaka, amikor a beruházók, tehát a Meta, az Alphabet és a többiek, ők kezdik majd el monetizálni ezeket a beruházásokat, tehát ők kezdenek el pénzt keresni ezeken, és a chipgyártók között mondjuk a verseny lehet, hogy élesedni fog. Összességében ez nekem egyfajta sérülékenységét mutatja ennek a szektornak, tehát biztos, hogy a jövőben jóval szelektívebb lesz, mint korábban. Egyébként ma reggel jelentett a Taiwan Semi, ő a vásárlója gyakorlatilag az ASML-nek, tehát a másik oldalon áll, itt még egy várt feletti alapvetően korrekt növekedés érkezett, de hát lassan az ő gyárai felépülnek, és nem kell már hozzá új gép.
Gyakorlatilag én azt figyelem meg, hogy már jó néhány héttel ezelőtt elindult ez a leválás, hogy a valódi, már most a mesterséges intelligencia sztorinak, vagy a forradalomnak már most monetizálni képes és nyertes vállalatai, és erre a két legjobb példa az Nvidia és a Meta Platforms, akik azonnal pénzt csinálnak ebből. Voltak erősek, az Nvidia-nak volt azért egy túllövés, de hogyha az éves teljesítményüket nézzük, ez a két papír azért vezeti az egész amerikai részvénypiacot. És elkezdett leválni először az Intel a gyors jelentése után, viszont az elmúlt 5 hétben a piac egyik leggyengébb és legszürreálisabban eső papírja az az AMD lett, ami teljesen együtt ment és emelkedett a Broadcommal és az Nvidia-val ebben a sztoriban, viszont a 227-es március 8-i csúcsáráról, tehát 227 dollár volt, már 156 dollárig esett az árfolyam. Tehát kvázi az egy harmadát visszaadta a saját árfolyamának, és a tavaly novemberben indult emelkedésének is már a nagyobb részét ez az AMD visszaadta. Tehát ahol nincs bizonyíték, ott azért szelektívebbé váltak a befektetők, és ez mindenképpen egy figyelmeztető jel.
Igen, az AMD árazási szorzója az jelentősen magasabb volt, mint az Nvidia-é. Az AMD-nél inkább ígéret van az AI szempontjából, jönnek az új termékek idén, de még senki nem tudja, hogy ezeket milyen mértékben fogják alkalmazni a felhasználók. Amennyiben beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor az árfolyam felfelé nyugodtan korrigálhat vagy szárnyalhat, kinek mi tetszik. Ha viszont nem, akkor teljesen jogos ez a masszív korrekció, és akár még lejjebb is mehet az árfolyam. Aztán mindenképpen beszélnénk a Tesláról, mert hogy az továbbra is egy kifejezetten nyomott sztori, árfolyam szempontból, és fundamentális szempontból is, és úgy tűnik, hogy őt a technológiai szektorról teljesen leválasztották. Van egy csomó más részvény, aki szintén elég komoly csatákat vív az eladókkal.
Elképesztő szinteken, mint egy Rivian vagy egy NIO, ami még a egyszámjegyű tartományban is tud érdemben továbbesni.
Tehát nekem úgy tűnik, hogy most már ebben a negyed évben a piacnak bizonyítékkel nem ígéret. Jönnek a gyors jelentések, aki hozza a számokat, az valószínűleg jól át fogja ezt az időszakot vészelni, illetve meglátjuk, milyenek lesznek a reakciók. Mondjuk a JP Morgannél volt egy eléggé durva reagálás, vártnál egy picivel rosszabb jelentésre.
És ami példa lehet arról, hogy a nagyon fölhúzott nagy kapitalizációjú cégekbe azért szerintem most jót kell jelenteni. Ugye kedden jön jövő héten a Microsoft, és szerdán jön a Meta Platforms. Ez két nagyon-nagyon fontos jelentés lesz.
Nemrég csinált a Citigroup egy felmérést, hogy a hedge fundok, nagy intézmények milyen eszközökben vannak a leginkább felülsúlyban, és ezek olyanok, mint az amerikai részvény, ezen belül a technológia, a japán részvények, és mondjuk a nemes fémek. És a japán részvényeknél például már láttunk egy nagyon szép korrekciót, tehát azért ahol sokan ülnek a vonaton, azok már néha nehezebben tudnak mozogni. Ezek azok a piaci szegmensek, ahol esetlegesen nagyobb lehet a volatilitás.
Nekem két dologból, amit itt gyorsan elmondhatok egymás után, abból azért az áll össze, hogy ha nem csak chip értékláncra beszélünk, chipgyártási értékláncra, hanem mondjuk az egész mesterséges intelligencia sztorit, mint egy értékláncot nézzük, akkor kicsit az rajzolódik ki, hogy az értékláncon belül eddig kerestek ugye maguk a chipet gyártók, tehát valóban a legyártók, meg azokat a berendezéseket gyártók, és most az egész értékláncon belül azok, akik ezen tudnak keresni, azok áttevődik pont oda, amiről ugye szintén beszéltetek, tehát a nagy szolgáltatók.
Hát igen, ők se keresnek most még ezen sok
de
pénzt,
át fogod
de terülni, azt gondolja a piac, hogy...
Vagy legalábbis a piacnak már van egy ilyen percepció, hogy ez változni fog, hogy kikeres.
Hogy a beruházási boom lassan elérhet a tetejére, és most már jön a monetizálási boom, ha lehet így fogalmazni.
És akkor a Teslát úgy tudom belevonni ebbe a sztoriba, hogy vajon elfogadjuk-e, hogy valahol ő is ebben a mesterséges intelligencia értéklázban, valahol ő is ott van, ha akarjuk, vagy nem, vagy
nem.
Pedig őt egyszerűen autógyárt.
Én autógyárt. Ezt tudom elfogadni.
Nem.
Tehát
nem.
Ennek erre ma nincs igazából bizonyíték, hogy ő ebben érdemi pénzt tudna keresni. Lehet, hogy majd egyszer sikerül, de éppen a héten vágta le a full self-drivingnak az árát a felére Amerikában. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon erősen stimulálni kell a vevőket.
Igen, akkor viszont, ha igazatok lesz ebben, akkor az van, hogy a Tesla-nak ezt nem sikerül elsütni árazásban. Tehát akkor ő marad autógyár.
Én maximálisan egyetértek a Tomi által elmondottakkal, ez egy olyan időszak veszi már a kezdetét, vagy vette már, ahol bizonyítékkel és nem ígéret. Tehát szerintem ezek kicsit más szemüvegen keresztül nézi a vállalatokat most a piac.
És ez kapcsolódik az új piaci mondás, amit elkezdtek alkalmazni, ez a T-bill and chill. Tehát, hogy vedd meg a rövid kötvényt, és nyugodtan dőj hátra, nem kell részvényekkel szenvedni. Ez mit jelent? Szóval akkor fogsz egy részvényt megvenni, hogyha tényleg valami extrát kínál, mondjuk pénzzel alátámasztva. Ugye korábban a TINA volt, a There is no alternative, tehát hogy a részvényeknek nincs alternatívája, most van alternatíva, megvenni a T-bill-t és tőlni.
Azért Amerikában az annyira zseniális, hogy minden ilyen bonyolult jelenséget két-három szavas kis egyszerű mondattal összetudnak.
Ezt imádják, igen.
És szerintem fejezzük be a DJT-vel, a napi Trump-pal. Nem nézegettem most az árfolyamot, és ma ránéztem, mert tegnap emelkedett 15%-ot, de így is $26 volt az árfolyam, amikor beszéltünk róla, akkor $79 volt pár héttel ezelőtt, tehát ez 79-ről 22-ig leesett. Gyakorlatilag ez is mutatja azt a bizonyítékkel nem ígéret típusú mentalitását a befektetőknek. Tehát itt is azért vannak érdekességek.
Igen, ez egy nagyon jó lakossági szentiment indikátor ez a papír, hogy van-e igény azokra a termékekre, ahol nincs fundamentum, csak sztori. Egyébként pont a 200-as mozgóátlagig esett be a részvény, és ott megpróbálták megvenni tegnap, de ez nem vételjavaslat, hangsúlyozottan.
Tényleg nem. Na, Tomi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm, és akkor jövő héten, pénteken, kora reggel innen folytatjuk.